Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Az elkövetkezendő egy óra tartalmát mondom el Önöknek röviden. Izgalmas műsorunk lesz, hiszen először is elmegyünk majd Kambodzsába, ahol megnézzük, hogy milyen Siem Reap és Angkor, az angkori templomok környéke. Aztán hogyan élnek a falusi kambodzsaiak. Bizony olyasmiről is majd mesélek, hogy milyen, amikor egy 5 éves gyerek a nyakában viszi a kígyót, meg amikor egy 6 éves vigyáz a faluban a krokodilra. Szóval tényleg elképesztő, hogy mi minden van Kambodzsában, ahol haza sem akartak engedni még, mert ugyanaznap szerettem volna távozni Siem Reapből, Angkor környékéről, mint amikor érkeztem, de hát repülős utaknál ez bizony lehetetlen, hogy miért, azt is megtudják majd a mai műsorból. Aztán tovább megyünk, és Laoszba látogatunk, ahol a Mékong folyó partján egymást érik az éttermek Vientiane-ben a fővárosban. Hallhatják majd azt, hogy milyen az, amikor az ember megeszi az igazán durva köris csirkét a szürke, koszttól koszos fehér rizssel. Aztán a szebb dolgokat is megnézzük azért Laoszban, például a Vientiane-i híres múzeumokat és a gyönyörű tájat. És hogyha már az étkezésnél tartunk, akkor azért a helyi piacra is ellátogatunk, ahol a szomorú békák kedvelt hétvégi csemegét jelentenek. Persze, ha nem szomorúak, akkor is megeszik azért ezeket, úgyhogy ez nem szempont. Aztán a 2 SIM-kártyás mobiltelefonok jövőjéről is hallhatnak majd, szintén itt Laoszban. Majd a műsornak a 3. részében egy kicsit tovább lépünk, és Vietnámban fogunk kalandozni. Megnézzük az úttörőket a motoron, az életmentő alagutakról is hallhatnak majd. Én is megpróbáltam bemenni egy ilyen alagutba, ahol annak idején a Vietcongok közlekedtek, nagyon durva elmondhatom. Részleteket majd hallhatják a műsor 3. felében. Aztán tovább megyünk egy kicsit. Ho Chi Minh City, az egykori Saigon bemutatása következik, ahol rögtön megrohanják az embert a taxisok. Nagyon sokat változott Vietnám, hogy milyen és hogy néz ki, mit láthat az, aki most odalátogat, erről is beszélünk majd, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Kambodzsával kezdünk a mai világszámban, ahol a 70-es évek második felében történtekre múzeum is emlékezteti a helybelieket és a látogatókat, de hát ezeket a borzalmakat nem is lehet elfeledni. Mintegy 2 millió ember esett áldozatul a vörös kmereknek, akik a kambodzsai kommunista rezsim élharcosai voltak. A Taul Sleng tárlaton emberi koponyákból raktak ki Kambodzsa térképet örök mementóként. Persze, hogy a kiállítás valóban időtálló-e, azt kérdéses, úgyhogy nagyon sok áldozat maradványait már földbe is temették, megmaradtak viszont a kínzási módszerek leírásai. Néha a vörös kmerek például tűr szúrtak áldozatuk körme alá, máskor forró mézet csurgattak a fülébe. A csecsemőket pedig falhoz csapdosták. A Phnom Penhben található múzeum világhírű, de Kambodzsát nem a rémtettek szörnyű kis tárháza miatt érdemes felkeresni. Maga a főváros is érdekes, bár szerintem az angkori templom Siem Reap talán a legfontosabb látnivaló, de hát maradjunk még egy kicsit a fővárosnál, ahol 750 ezeren laknak nagyjából, és számos érdekes épület utal a francia gyarmatosítók jelenlétére. Az ázsiai ország ugyanis csak 1954-ben vált függetlenné. A legfantasztikusabb azonban mégis, ugye Angkor, a gyönyörű templom együttes. A lakosság 85%-át alkotó buddhista kmerek olyan szépségű palotákat és templomokat alkottak, hogy a település központi része a hátsó indiai térség leghíresebb kulturális emlékének számít. A legtöbb turista Angkorba látogat Kambodzsán belül, főképpen a szomszédos Tájföldről érkeznek vendégek. Magyarországról is úgy érdemes felkeresni Kambodzsát, hogy először mondjuk Bangkokból elutazik az érdeklődő, aztán vagy innen, vagy például a tengerparti üdülőtelepülésről, Pattajáról tovább indul, mondjuk egy helyi iroda segítségével. Irodát persze nem muszáj közre vonni, de a turisztikai cég bevonása segítség lehet, ugyanis elintézik a vízumot, és ezt Magyarországról nagyon nehéz leszervezni. A tengerparton is vezet út Kambodzsába Tájföldről, voltam errefelé. Nagyon szép a táj, de hát az út egy-két helyen elképesztően érdekes. Például volt olyan rész, hogy egyszerűen földút lett, körülbelül egy olyan 800-900 méterig, aztán ismét felmentünk a betonútra, és nem vettem észre, nagy sebességgel, ugye eleve jobb kormányos autókat képzelnek el, jobb oldalon üldögélünk, és mondjuk olyan nagy sebességgel, hát olyan 50-nel, 60-nal mehettem, ami itt nagy sebességnek számít, mert annyira rosszak az utak, szépen leszáguldottam lényegében a földútra, úgyhogy akkor átnyekent az autó, még egy kő is az alvázra felverődött, hogy csodálom, hogy kibírta szegény bérautó. Minden esetre azért el lehet jutni a tengerparti úton is Kambodzsába, meg Bangkokból pedig egy viszonylag jó minőségű út is elvezett Kambodzsába. Azért nagyon zsúv volt ez az út, mert a tájföldi szabályok előírják a maximális tartózkodási időt a különböző vízumokhoz, és nagyon sokan tájföldön laknak, élnek a külföldiek közül, és a vízumturizmus eléggé bevált, tehát hogy kiutaznak Kambodzsába, és visszamennek, és akkor újból kezdődik a vízumnak az érvényessége. Van olyan szabály is, hogy bizonyos típusú vízumoknál repülővel kell hagyni az országot, és repülővel kell ismét belépni, és akkor teljes értékű. Például a turista vízumnál ugye, ha nem csak 9 naposat szeretnénk, hanem hosszabbat, akkor repülővel kell utána visszajönni, de azért együtt még az autóbuszos vízumturizmus is működik, bár már nem annyira, mint a korábbi vízumrendelkezések idején. Az országnak van egy nagyon-nagyon komoly kikötője, de a hajózás egyébként nem csak a dél-kínai tengeren, hanem a Mékong mellékfolyóin is meglehetősen jelentős, és mivel kevés az út, sok helyütt dzsunkákkal szántják a vizet, és így szállítják az árut egyik településről a másikra. A helybeliek kukoricát, maniókát és cukorpálmát is termesztenek. Ez utóbbi egyébként nemzeti növény, még a házak tetejére is a cukorpálma leveleit rakják. Érdekes még, a Kardamon hegység legnagyobb zafír bányája olyan a hangulata, mintha valamelyik Indiana Jones filmben lennénk. De hát a csúcs mégis ugye Siem Reap, meg Angkor. Nagyon furcsa, magam sem akartam elhinni, amikor a kambodzsai Siem Reap repülőterén közölték, hogy nem mehetek haza. Kora reggel jött meg a gépem, és este utaztam volna tovább. Megerősített, úgynevezett rekonfirmált helyfoglalásom volt, hogy semmi esetre sem maradjak le, ám a helyi hatóságok mosolyogva közölték, hogy nincs visszaút, majd később. Ha ugyanis valaki egy adott napon repülővel ideérkezik, nem mehet el ugyanazon a napon. Ez egy helyi jogszabály, magyarázták kedvesen fogságom okát, de tényleg van ilyen egyébként, kell a bevétel a helyi szállodáknak. Viszont, hogyha már így alakult, akkor úgy döntöttem, hogy megnézem Siem Reapbe az új hoteleket, hogy a Siem Reap az a település, ami mellett van az angkori templom, meg az összes többi templom, mert nem csak egy templom van, hanem hihetetlen sok templom benne a dzsungelben. Hát Siem Reap maga az a település, ahova jönnek a turisták, ahova fölépítették a szállodákat, és olyan épületek vannak itt, hogy kívülről majdnem mindegyik mesés palotának tűnik, aztán belül viszont mindenhol kifogásolható dolgok tucatjai. Egyébként a helyiek ezzel együtt még a belső hiányosságai ellenére is csoda épületeknek tartják ezeket, és óriási szerencsének, hogyha valaki ilyen helyen dolgozhat, mondjuk havi 40 dolláros, vagyis 8-9 ezer forintos fizetésért. Ezt onnan tudom ilyen pontosan, mert a kísérőm, akit a Siem Reapi repülőtéren szereztem, ő is egy hotelnek a kereskedelmi igazgatója volt korábban, ő azonban többre vágyott, úgyhogy elment taxisnak. A taxisok ugyanis jobban élnek, mint a kereskedelmi igazgatók, tekintettel arra, hogy a turisták értékelik, hogy például ez a derék úriember is kiválóan beszél angolul, franciául, ismeri a történelmet, a földrajzot, és persze minden fontos embert a környéken. Amikor a repülőtéren találkoztam vele, és felajánlotta, hogy 35 dollárért két napig furikázik velem szerte a környéken, kilométer idő nem számít, akkor egy dolgot nem értettem, hogy hol van az átverés. Aztán utólag el kell ismernem, hogy nem volt. Két napig forgattunk filmet hűséges vezetőnk segítségével, és még a borravalót is vissza akarta adni. Mint mondta, ő így is nagyon jól járt. Persze az igaz, hogy nem nagyon mentünk túlságosan messze az autóval, csak az angkori templomok környékén, tehát tényleg benzinköltsége az minimális volt. De hát az biztos, hogy így se keresett túl sokat. Viszont Kambodzsában nagyon szegény az emberek többsége, úgyhogy ez a kevés is soknak számít. A gyerekek már 4-5 évesen dolgoznak sokan. Láttam olyan kislányt, aki nálunk kiscsoportos óvodás lenne, itt azonban egy nagy kígyóval a nyakában szaladgált, hát hogyha valaki ad neki egy kis pénzt a hüllő megsimogatásáért cserébe. Olyan pici volt a lány, hogy messziről úgy tűnt, mintha a kígyó maga rohangálna. Aztán amikor közelre jött, kiderült, hogy egy kislány tette a nyakába, hát csoda, hogy nem ette meg szegény kislányt. A többi gyerek a folyóparton mosott, néhány 5 éves forma gyerek pedig szürke lavorban üldögélve megpróbált odaevezni a turistákat szállító csónakokhoz. Banán volt náluk, és azt próbálták meg eladni. De láttam olyan gyereket, aki a krokodilra vigyázott, és az volt a munkája, ez is ilyen 6-7 éves forma gyerek lehetett, hogy vigyázzon a hüllőre. Ott laktak a vízen, volt egy ilyen kis házacska, és akkor belül a házon volt egy elkerített rész, vízzel telengedve, rácsokkal, ott volt benne a krokodil, és akkor vigyázott rá egy 6 éves gyerek. Csónakba szálltunk, és száguldottunk végig a folyón, ugyanis Siem Reap mellett van egy részben vietnámiak, részben kmerek által lakott kis település, ahol nagyon-nagyon szegények az emberek, de meg lehet látni, és a turistáknak meg is mutatják, hogy hogyan élnek azért itt. Ilyen cölöpökre épült házak vannak, a többségük mobil lakás, ami azt jelenti, hogy ha a házura úgy dönt és eloldozza a kunyhót, akkor lejjebb tud csorogni a széles vízen. Majdnem minden épületnél gyerekek dolgoztak vagy játszottak, és amikor meglátták a csónakunkat, akkor integetni kezdtek, mert hogy elérhetetlennek tűnő vágy számukra még a szomszédos tájföldiek életszínvonala is, nemhogy az európaiaké. Nem véletlen, hogy iszonyúan boldog az a család, ahonnan elvisznek egy gyereket a gazdag külföldiek, hogy aztán örökbe fogadják, mert hogy a család úgy tartja, hogy ha a külföldi valakit örökbe fogad, akkor annak a gyermeknek már minden problémája megoldódik az életben. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a világszámot, a híreket követően maradjanak továbbra is velem.